Ezután láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megtalálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, névből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus és az ének a négy élőlény körül. Arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod, mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában. És a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Mert a bárány, aki középen, a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl minden könnyét a szemükről. Mi Isten tiszteletünkön legyen a Szentlélek Istennek áldása és közössége gyertekezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, te látod, hogy honnan jövünk, hogy milyen gondokból, milyen nyomorúságokból, hogy mennyiszer megfogalmazódik bennünk, milyen nehéz a mi életünk, mennyi gondot kell elcipelnünk. Sokszor felkiáltunk hozzád, miért engeded ezt meg, miért teszed, miért kell nekünk ezeket elviselni, miért nem oldódnak már meg. Urunk, nagy nyomorúságban vagyunk, mégis most hozzád jövünk, és szeretnénk oltalmat és békességet találni nálad. Szeretnénk, hogy ránk is igaz legyen az, amit a te ígéd mond, hogy ott vagyunk a te trónusodnál fehér ruhában. Urunk, te látod, hogy mennyire nem erről beszélnek a mi hétköznapjaink, hogy mennyi más dolog foglalna minket, és a legutolsó talán a sorban az, hogy veled legyünk, hogy téged dicsőítsünk. Urunk, kérünk, hogy ne ezekre tekints most, hanem töröld le a könnyet a mi szemünkről, te add a végasztalást, így szólíts meg bennünket, ígéd által, légy itt jelen közöttünk, szent lelked jelenlétével, ezért könyörgünk a te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülődve énekeljük a 165. dicséretünknek, a 165. dicséretünknek a 6. versét. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá szívem, lelkem. olvasott ige szakaszból, a Jelenések könyvének 7. részéből emelnék ki néhány verset. Ekkor megszólalt a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más fűség, mert a bárány, aki középen, a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Foglaljuk el a helyünket. Nagy a nyomorúság, sok a gond, annyi nehézség van az életünkben, gyakran szoktuk ezt mondani és megfogalmazzuk. Körülvesznek minket ezek a problémák, az életnek mindenféle területén. Akár megfogalmazódik ez a válsággal kapcsolatban, a személyes problémáinkkal, hogy hányszor kell megállni egy szeretünknek a koporsója mellett, vagy mi mindentől kell félnünk. Nagy a nyomorúság. És ahogy ez a mondat járt a fejemben, megnéztem kíváncsian egy-két adatot azzal kapcsolatban, hogy tényleg mi minden változott akár 5 évvel ezelőtthöz. Mennyivel nőtt a mi nyomorúságunk, vagy életünknek nehézsége. Egy-két alapvető dolognak néztem meg az árát. Ilyen például a kenyér. Azt hiszem mindenki elmondhatja magára, hogy szokott kenyeret venni. 5 évvel ezelőtt mondjuk 170-180 forintba került. Ma pedig 340-350 forintot is ki kell adni kilójáért. A duplájára nőtt az ára. Vagy ugyanígy a tejnek az ára. 160 forintról most akár 240 forintot is elérhető literje. És ugyanígy az élet más területen is megnézhetjük, mennyi gyermek születik, és hányan halnak meg. Nagyon megdöbbentő volt a szám, 40 ezer a különbség, és nem a gyerekek javára, hanem azoknak, akik eltávoznak ebből az életből. De a saját gyülekezetünkben is megnézhetjük, hány temetés, mennyi esküvő és keresztelés volt ebben az évben. Pedig erről az évből azt mondhatjuk, hogy ez egy jó év volt. Több esküvő volt, több keresztelő volt, innen a közösségből és a gyülekezetből is. Mégis az a mondat cseng vissza, hogy nagy a nyomorúság. Akkor is, hogyha csak időről időre, vagy állandóan elkísérik ezek a gondok az életünket. Sok fajták lehetnek, mint az előbb próbáltam felsorolni is. De nem is ez az igazi kérdés, hogy milyenek és honnan jönnek, hanem az, hogy mit váltanak ki belőlünk. Mit okoznak ezek a nyomorúságok az életünkben, a hétköznapjainkban, a lelkünkben, a közérzetünkben. És ahogy ezen gondolkodtam, végig gondolva emberek életét, azt kell mondjam, hogy ezekkel a nyomorúságokkal a békétlenség, a nyugtalanság, az aggodalmaskodás, a félelem, a bizonytalanság érzet jár együtt, ezt váltják ki. Sőt, sokszor akár fizikai tünetei is vannak ennek. Ahogy az orvos szokta mondani, hát ez az ideg miatt van, pszichés alapon, dolgoz bennünk az ideg, remeg a gyomrunk, remegünk mi magunk is, fáj a fejünk egyre többet, egyre gyakrabban, már nem lehet ráfogni az időjárásra, hanem azok váltják mindezt ki, hogy egyfolytában ezek a nyomorúságok, nehézségek járnak a fejünkben. Nem tudom, lesz-e állásom a következő hónapban, meg tudom-e venni a gyógyszereket a nyugdíjamból, miből fogom feladni a számlákat, és ehhez hasonló kérdések. Ezzel kapcsolatban hallottam a héten egy viccet is, hogy hogyan lehet humánusan elbocsátani az embereket. Volt erre több ötlet. És ami nekem a legjobban tetszett, rendezünk versenyt, hogy ki tudja leggyorsabban összepakolni a cuccait. Aki győz, akkor az mehet. De azt hiszem, amikor valóságban egy ilyen szituációban vagyunk, akkor közel sem tudunk rajta nevetni. Akkor az tényleg érint bennünket, és nem tudunk közönösen hozzáállni. És én is sokszor úgy vagyok, akár a hónap végén, hogy megyek a boltba, és megszámolom, összeadom a fejembe, hogy amiket vettem, annak mennyi lesz az értéke, hogy ne költök fölöslegesen, és elég legyen az a havi kiadásaimra, az ösztöndíjamból. Van nyomorúság. Mindegyünk életében. Lehet, hogy nem gazdasági, pénzügyi, lehet, hogy lelki dolgok, vagy a családon belül. De nagy a nyomorúság. Ennek az idejét éljük. A kérdés az, hogy hova megyünk ezekkel a nyomorúságokkal, vagy ezek elől a nyomorúságok elől. Hová menekülünk? Megyünk a bankhoz, hogy hitelt adjon, hogy legyen miből fenntartani magunkat. Megyünk egy olyan boltba, ahol felírják, hogy milyen értékben vásároltunk, és majd ráérünk a hónap végén fizetni. Vagy megyünk és veszünk akár egy üveg bort, hogy ne kicsit elhomályosodottabban tudjunk lenni az életünkben, és ne egyfolytában gondolkodjunk. Lehet menekülni ezek elől, a gondok elől. Az ige szakaszban azt olvashatjuk, hogy ezek a nagy nyomorúságból érkeztek. Nyomorult, szegény és problémás élettel jöttek és találtak oda Istenhez. Nem lehet őket személy szerint ismerni, hogy kik ezek. A vén se tudja megmondani. Megkérdezi Jánostól, aki azt mondja, hogy te tudod, Uram. Nem lehet tudni róluk, hogy hogy hívják őket, földrajzilag, hol laknak, kinek a családjából jönnek. Ezt az egyet tartja fontosnak róluk az ige, a nyomorúságból jöttek. Hova érkeztek meg a gondjaikkal és bajaikkal? Az Isten trónusához, ahol megmosták a ruháikat. Nem maradtak ebben a nyomorúságban. Ott már nem az aggodalom, a félelem jellemzi őket, hanem az, hogy megfehérítették a ruhájukat a bárány vérében. Ismét megjelenik a fehér ruhának a képe, mint a múlt héten is a laodiceai gyülekezetnél. És ismét a megtisztulás, a tisztaságot szimbolizálja, hogy van vigasztalás a számunkra is. Azok számára, akik a nyomorúságból jönnek, lehet letenni ezeket a gondokat. Lehet megtisztulni, a piszkosból fehérré lenni, a bűnösből tisztává, mint a kis szívnek a történetében, lehet többen ismerjük már hittanóráról. Úgy szokták ezt a megtisztulást a gyerekeknek elmesélni, hogy volt egy fekete piszkos kis szív, aki ott élt a piszkos szívek városában, ahol mindenféle dolog jellemezte az ő életüket. Nem volt itt boldog, hiába volt a többi is ugyanolyan. Egy napon, mikor elgondolkodott, akkor meglátta, hogy milyen sötét és mocskos ő, és elhatározta, hogy fehér szeretne lenni. Mert hallott valahonnan távolról, egy olyan városról, ahol csak a fehér szívek laknak. És egy napon el is jött egy küldött ebből a városból. És mesélt nekik arról, hogyan lehet ilyen tisztának lenni, honnan, hogyan lehet ilyen fehér ruhát öltani. De ők annyira megharagudtak rá, hogy elhatározták, hogy megölik. És meg is tették ezt, kivitték a város szélére, a szakadékhoz, és megölték. És úgy mondja ez a történet, hogy az ő véréből, ami kihult, egy híd lett, ami átvezetett a túlsó oldalra, ahol a fehér szívek laktak. És elmondta ez a fehér szív, hogy csak akkor lehet áthaladni ezen a hídon, ha Jézus Krisztusnak megvalljuk a mi bűneinket, akkor lehet fehérni az életünk. Ez a kis szív inkább másik utat szeretett volna. Szerette volna ez a fehérséget, de nem lehet átugrani azt a szakadékot. Nem lehet átrepülni. Nem lehet átmászni. Próbálkozott. Próbált jót tenni. Ment a többi kis fekete szívhez. Vitte az ajándékot. Kedves volt hozzájuk. De nem tartott ez csak ideig, óráig. Nem tudott megváltozni. Aztán, mikor már úgy gondolta, hogy mindent kipróbál, akkor megadta magát, és elment erre a hídra, ahol tényleg imában elmondta, Uram, védkeztem. És ahogy átment a hídon, észrevette, hogy ő is fehér lett. És nagyon boldog volt, és nagyon örült. Sőt, később vissza is ment abba a városba, ahonnan jött a fekete szívekhez, és bizonyságot tett erről. Elmondta neki, hogy hogyan változott meg. Fehérré lett. Megvigasztaltatott. A nyomorúságból, a gondokból Istenhez talált, békességet talált. Számunkra is csak ez az út van. Ez vezethet, ahogy Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nincsen más, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Azok kaphatnak ilyen fehér ruhát. És mi jellemzi ezeket az embereket itt a trónus körül? Hogy átadott életű emberek. Igaz és drága kincsek Jézus számára. Ő nem csak egy tömeget lát bennük, hanem mindenkinek az arca ismerő számára. Tudja, hogy honnan jön, milyen az élete, és szereti, drága neki, olyan, mint az igaz gyöngy, ahogy a példázatában is elmondja, olyan a mennyek országa. Rólunk elmondható, hogy ilyen kincsek vagyunk, ilyen átadott életű emberek vagyunk. Odaadtuk már így az életünket Istennek. Mi tudjuk, hogy egyedül Istené a dicsőség, és neki kell hálát adni. Mint ahogy az ének is mondja, hogy méltó a bárány, hogy vegyen dicsősége, hódolatot, áldást és tisztessége. Mi tudjuk ezt Istenről? Hálát adunk így neki? Ezt a hálát szimbolizálják ebben a történetben a pálmaágak is, amelyik, hogyha visszagondolunk, már megjelenik egyszer az Új Szövetségben, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Akkor is az emberek futnak elő és üdvözlik. Pálmaágakat várnak, azzal integetnek neki, és kiáltják, hogy Hozsánna, Hozsánna. Itt is így magasztalják Istent. Az itt lévő tömeg minden népből és minden nemzetből átérzi, hogy kiválasztottak. Hogy a kiválasztottak között lenni, mekkora megtiszteltetés. Átadott életű emberek, akik könnyek között vallják meg az Istennek, hogy mennyire hálásak azért, amit értük te. Mekkora kitüntetésnek érzik, hogy ott lehetnek. Ők azok, akik meghallották Jézusnak a kopogtatását, akik beengedték és vele vacsoráltak, hogy megint csak a múlt évre utaljak vissza. Mi átérezzük ezt a kitüntetett voltunkat. Tudunk így újongani Isten előtt és énekelni neki, mint akik megvigasztaltattak, mint akik nem élnek többé nehézségek között, nem éheznek, nem szomjaznak, nem tűz rájuk a nap. Ahogy az ige mondja, a bárány legelteti őket, Krisztus viseli gondjukat, mint a gyermeknek az édesanyja, ahogy gondját viseli. Nem lusta, nem túl fáradt mindig felkelni, amikor valamire szüksége van az ő gyermekének. Mindig van, és mindig készen áll, hogy tudja ezeket a szükségeket betölteni. Krisztus is így legelteti az övéit. A bárányból, aki meghalt értünk, pásztor lesz, hogy utána gondunkat viselje. Ugyanakkor, hadd beszéljek egy másik oldaláról is ennek, amilyen hibába azt hiszem sokszor beleesünk. Erre szeretném most felhívni a figyelmet, amit gyakran félreértünk ezzel a vigasztalással és ezzel a pásztorolással kapcsolatban. Vigasztaltnak lenni nem azt jelenti, hogy minden tökéletes és csodálatos, és nincsen nehézség. Nem azt jelenti hívő keresztény embernek lenni. Nem azt jelenti az Isten gyülekezetébe tartozni. Nem. Azt jelenti, hogy van hová mennem. A nyomorúságaimból van kivel megosztanom. Van, aki bölcsességet ad a nehéz döntésekben. Van, aki erőt ad a terhek elhordozásához. De nem azt jelenti, hogy nincsenek terhek. A tegnapi áhítatban olvastam ezzel kapcsolatban egy mondatot, így kezdődött. Bocsáss meg, én nem így értem neked rózsakertet. És igen, sokszor elvárjuk a rózsakertet. Szeretnék, hogy senki ne tapossa össze azokat a rózsákat, a lelki virágos kertünket mondhatnám. De Isten nem ígérte ilyet. De azt igen, hogy erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. De azt nem ígérte, hogy olyan lesz minden, mint a tündérmesékben. És ebbe a hitbe mégis gyakran beleesünk. Sokszor ringatjuk magunkat ebbe a szép hitbe, akár a kapcsolatainkkal, a barátainkkal, a családunkkal, a párunkkal kapcsolatban is, és Istennel kapcsolatban is. Olyan dolgokat várunk el, amiket nem jogos, amiket csak mi állítunk fel magunknak. Persze, nagyon szép és jó lenne az élet, ha nem kéne ZH-kat írni, ha nem kéne reggel 5-kor fölkelni, hogy beérjek munkába, ha nem kéne elveszíteni valakit, ha nem lennének veszekedések, ha nem lennének nehézségek, ha nem halnának meg emberek, ha nem lenne szegénység, tényleg nagyon jó lenne. De ez az élet nem arról szól, hogy és hogyha csalódunk, akkor emiatt akkor az a mi hibánkból van. Mert olyanok az elvárásaink, amik nem valósak. Mert Isten nem ígért rózsás kertet. Mert Isten a vigasztalást ígérte a nyomorúságban lévőknek. A tisztaságot, a fehér ruhát, az örök életet, és azt, hogy velünk marad. Hogy nem fogunk lelkileg éhezni, szomjazni, nem lesz szükségünk. Ez igencsak úgy gondolom, nagy ajándék ahhoz képest, amit mi tudunk tenni neki. Ő adja a vigasztalást, a békességet, az ő szeretetét, gondviselését, mi pedig tudjuk vinni neki a nyomorúságainkat, meg a nehézségeinket, a sérelmeinket. Ez a plusz és negatívnak az oldala. Gondoltunk már bele, hogy mekkora a kontraszt, amit mi tudunk neki adni, és amit ő ad nekünk. Ez a vigasztalás és a tudás azonban feladatot is ad a számunkra. A nyomorúság idején lehet beszélni és bizonyságot tenni. Lehet elmondani másoknak, hogy én is honnan érkezem, miből jövök, és hogyan vigasztal meg engem az Isten. A misszió lehetősége ez. Sőt, kötelességünk ezt tenni, hogy elmondjuk, amit velünk tett a bárányvére, ahogy minket megtisztított, ahogy mi fehérzünk most itt a ruhánkat, ahogy Krisztus is mondja a tanítványoknak, menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Mint akik tudják, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Nem lesz többé fájdalom, mint akik tudják, hogy mit jelent megelégedetnek lenni, mint akik tudják, hogy mit jelent nem a félelmet hatalma alatt élni, hanem abban a békességben, amit Isten ad. Azt hiszem, van bőven ilyen helyzet, amikor elmondhatjuk ezeket. Az már más kérdés, hogy merjük-e elmondani, vagy alkalmasnak találjuk-e a pillanatot. De mit mond Isten igéje? Állj elő velem alkalmas és alkalmatlan időben. Ha te már tudod, mit jelent a nyomorúságokból kijönni, Istennél vigasztalást találni, mit jelent az, hogy Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, akkor menj és mondd el másoknak. Amen. Urunk Istenünk, nem győzünk neked hálát adni, hogy mehetünk hozzád, hogy oda vihetjük eléd a mi gondjainkat, bajainkat, nyomorúságunkat, leterhel életünket. Urunk, tiéd legyen ezért a dicsőség, és köszönjük, hogy te nem mondod azt, hogy túl sok a bűnünk, vagy nem érsz rá. Nem, te mindig ott vagy, és fogadsz bennünket. Urunk, köszönjük, hogy te ígéreted az, hogy te adod a vigasztalást, hogy lehet ezt megtapasztalnunk az életünkben, a hétköznapjainkban. Urunk, köszönjük, hogy nem csak olcsó vigaszt nyújtasz számunkra, hogy lesz ez még így se, vagy lesz ez még jobb is, majd az idő megoldja. Nem, hanem örök vigasztalást ad számunkra. Köszönjük, hogy gondunkat viseled, és nem hagysz minket magunkra. Urunk, kérünk arra, hogy ha még nem tudtuk ezt a vigasztalást befogadni, te tegyél készté bennünket, tudjuk meghallani a te hívó szavadat, hogy együtt lehessünk azoknak a közösségében, akik téged dicsérnek az Isten trónjánál. Urunk, így kérünk, hogy lépj be a mi életünkbe. Te adj abba békességet a problémák, a nehézségek közepette. Te adj abban bölcsességet, amikor döntenünk kell. Urunk, ne hagyj el minket. Hadd tapasztaljuk meg azt, hogy igen, te letörölsz minden könnyet a szemünkről. Így kérünk azokért, akik nyomorúságban vannak, akik a gyásznak terhét hordják, akik nehéz helyzetet élnek meg mindennapjainkban. És így kérünk a te bölcsességedért is, az országunkért. Te add a bölcsességet a döntéseinkben, akkor, amikor választanunk kell, akkor, amikor magunktól nem látjuk előre a jövőt. Urunk, te adj számunkra ilyen gondviselést is, légy velünk. A te szent fiadért kérünk. hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket.